Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Erdei Tamás, a Magyar Bank Szövetség elnöke, az MKB Bank elnök vezérigazgatója. Jó estét!
Jó estét! Köszönöm,
hogy elfogadta a meghívást. Március 1-e van, ma lépett életbe a kormány úgynevezett hitelplafon rendelete. A kormány szóvivő azt mondja, hogy az érdemi változás nem fog jelenteni, mert a bankok korábban már szigorították a gyakorlatukat. Tényleg nem fog változni semmi?
Hát természetesen változik, hiszen ezért jöttek létre ezek a rendeletek. Ugye ez egy több lépcsős rendelet, most március 1-ével lépett be az úgynevezett hitelplafon, és aztán június közepéig végéig további szabályozások is életbe lépnek, ami a fogyasztói hitelezésről szóló törvényből adódik. Most gyakorlatilag első lépésként az úgynevezett loan to value, tehát az értékmegállapításnak a küszöbe jön be, és későbbiek során év közepéig pedig ugye megszűnik az kimondottan az ingatlanra történő finanszírozás, ez tiltott lesz, hanem figyelembe kell venni a potenciális hitelfelvevőnek az úgynevezett hitelképességét, ezt ki kell számolni, hogy milyen hitelképessége van, és a hitelképességeinek a maximumáig lehet a havi törlesztő részletnek elmenni, plusz természetesen a korlát bejön, forint esetében a 75%, a devizák esetében pedig ennél lényegesen kisebb lehet az az érték, amelyet hitelként adhat egy bank egy lakossági hitelnél, ha ingatlan vásárlás vagy építkezésre.
Ha sorjába megyünk, a régi és az új ügyfelek mostantól kezdve milyen változást fognak tapasztalni, amikor odaülnek a banki ügyintézővel szemben?
A régi ügyfeleknél semmi változás nincs, marad, hiszen az jóvá van hagyva az a hitel, sőt, mi több, hogyha bármilyen probléma miatt át kell strukturálni ezt a hitelt, mert esetlegesen nem tudja azt fizetni, erre nem vonatkozik a rendelet, tehát a korábban megkötött hitelszerződések ugyanúgy érvényben vannak, és ha bármifajta változást az ügyfél kérésére vagy a bank kérésére ezen megpróbálunk változtatni, arra ezek a szabályok nem vonatkoznak.
Tehát nem kell szigorúbb szabályok szerint elbírálni az átszerkesztett kérelmet.
Minden olyan új hitelfelvételre, és itt abból a szempontból érdekes a dátum, hogy nem az, aki most adja be, hanem aki korábban beadta már egy bankhoz a hitelkérelmét, de nem került a szerződés aláírásra február 28-áig, arra már ezek az új feltételek vonatkoznak. Tehát ha korábbi szerződéses tárgyalások során magasabb értékű hitelről van szó, akkor ebben az esetben önállók újból le kell folytatni a tárgyalást, mert március 1-től évre lépett ez a maximum összeg.
Számítanak vitákra az ügyfelekkel emiatt az életbe lépett rendelet miatt?
Hát én gondolom, hogy itt vitára nem kell számítani, mert ez nem a egy-egy banknak a saját döntése, hanem ez egy kormányrendelet, amit végre kell hajtani.
De azt mondhatja, az ügyfél, hogy miért nem tetszettek gyorsabban csinálni azt a szerződést, mert én új aláírtam volna 28-áig.
Én nem nagyon hiszem, nem? Szóval most el kell mondani, hogy óriási sorok nem kígyóztak a bankok előtt hitelfelvétel. Tehát én azt gondolom, hogy a bankok azért úgy próbálták intézni az ügyeiket, hogy azok, amik benn voltak már a csőbe, tehát már beadott hitelkérelmek, és esetlegesen negatív fejleményeket okozhat az ügyfélnek, azokat a hitelszárgyalásokat és hitelszerződéseket, én gondolom a bankok nagy része megtette, aláírta február 28-áig, hiszen mindenki tudta, hogy ez a változás jön. Tehát ez teljesen kiszámítható volt.
Korábban, amikor a jegybank benyújtotta a kormánynak, akkor önök is meglepődtek, a bankszakma is meglepődött, a felügyelet is meglepődött, és azt mondták, hogy majd szakértői szinten normalizálni kell ezt a viszonyt, és valahogy ki kell küzdeni egy jobb rendeletet, ami most megjelent. Az már egy jobb rendelet?
Én azt hiszem, hogy lényegesen jobb rendelet, mint a korábbi volt, hiszen a korábbiban nem csak az úgynevezett maximális piaci értékhez viszonyított hitelarány volt meghatározva, hanem egy úgynevezett táblázat is készült ez az érték mellé, ami jövedelem határokhoz kötötte volna, hogy ki mekkora összeget vehet föl. Tehát ez annyit jelentett, hogy a kisebb és közepes jövedelmű ügyfelek kizárodtak volna praktikusan, vagy nagyon-nagyon minimális összeget vehettek volna föl. Mi ezzel vitatkoztunk, egy elég hosszú tárgyalássorozat volt mind a Nemzeti Bankkal, mind a felügyelettel, mind a pénzügyminisztériummal, aminek eredményeképpen jött ki ez az új szabályozás. Abban sok sikert picit tudtunk, de sok sikert nem tudtunk elérni, hogy magasabbra vigyük az adható hitelösszegét, de az kikerült a rendelet, hogy központilag szabályozva lenne, hogy kinek mi a jövedelme, és ez a jövedelem alapján, havi jövedelem alapján lehet megállapítani a havi törlesztő részletet, és ez behatárolta volna. Ez ma a bankokra van bízva, a bankoknak kell elvégeznie, és bevezetni egy úgynevezett belső szabályozást, ami megmondja, hogy egy-egy ügyfélhez milyen hitelképesség tartozik, és ezt a hitelképességet hogyan miképpen határozza meg, és ő ez alapján adhat hitelt. Tehát ez ma minden banknak a saját prudenciális szabályaitól függ, és ez, mivel a bankokra van bízva, ez bizonyos olyan szubjektív lehetőségeket is rendelkezésére ad, vagy lehetővé teszi a bankoknak, hogy esetleg az élethelyzeteket jobban tudja ebben a hitelképességi mutatóban tolerálni, hiszen önmagában az, hogy ma megnézzük valakinek, hogy mennyi a havi jövedelme, ez nem biztos, hogy egy valóságos adat, és valóságosan megmutatja az ügyfélnek a vagyoni helyzetét. Itt figyelembe lehet venni az élethelyzetet, életpályát, kezdő, most végezték az egyetemet, kezdő, pályakezdők, hát világos, hogy lehet számolni arra, hogy az elkövetkezendő években emelkedik az ő jövedelmi helyzetük, vagyoni helyzetüket jobban figyelembe tudják venni a bankok. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos változás az első tervezethez képest, hogy önmagában az ügyfél hitelképességnek az eldöntése egy bankszakmai kérdés, és minden bank, ebben valószínűleg lesz bizonyos verseny is, minden bank maga határozza meg, hogy ő ezt milyen mutatók alapján hogyan is számolja ki. Természetesen a földrajzi az időszakonként ellenőrzi, hogy azért ez egy valóságos kalkuláció és egy valóságos belső szabályzat, de ez nem egy ilyen egyszerű dolog, hogy azt mondjuk 123.400 forint a fizetés, akkor ahhoz tartozik egy havi törlesztő részlet. Nagyon-nagyon sok eleme van, és hát különösen Magyarországon még több eleme van annak, hogy csak egy összeg alapján meg lehet határozni valakinek a hitelképességét.
Tisztán bankszakmai kérdés, az ügyfél teherbíró képességének megállapítása, vagy a rendelet ad valamilyen keretet, amelyen belül meg kell ezt állapítani a bankoknak?
Csak annyit mond a rendelet, hogy a úgynevezett belső rendszereinken, scoring rendszernek hívjuk ezeket a rendszereket, amelyik ugye ilyen pontszámokhoz köti az ügyfélnek a hitelképességét, ezen ezt át kell vezetni, eznek a rendszernek ki kell tudnia mutatnia egy ügyféllel szemben a hitelképességet, hogy pontosan milyen elemeket tartalmaz, milyen elemek alapján jut egy-egy bank arra a következtetés, hogy valaki elbír-e havi 50 000-et vagy havi 80 000-et, ez szubjektíven a bankokra van bízva. Természetesen, ahogy mondtam, ezt időszakonként a felügyelet majd ellenőrz.
Mennyire kell ennek a bankok által kidolgozott bírálati rendszernek hosszú távúnak lennie? Vagy ez a piaci helyzet változásához igazodhat időközönként?
Hát természetesen ezek változnak, a piaci helyzettől függően változhatnak, de hát azért, amikor lakossági hitelről és főleg lakáshitelekről, ingatlan hitelekről beszélünk, ezek 20-25-30 éves hitelek. Tehát önmagában a döntés pillanatában a banknak is a saját jól felfogott érdekébe gondolnia kell arra, hogy 20-25-30 év alatt is ennek az ügyfélnek teljesítenie kell. Önmagában ami a lényeges változás a korábbihoz képest, hogy nem elég megnézni az ingatlan értékét, az ingatlan ér 100 egységet, akkor forintba adhatok rá 75-öt, semmi gond, ha az ügyfél nem tud fizetni, majd elveszem az ingatlant, és visszakapom a pénzem. Ez megszűnik, ez tovább ilyen hiteleket nem lehet adni, hanem bevezetődik. Kötelezően, hogy amellett, hogy ez egy fontos szabály és limitálva van, hogy mekkora százalékig lehet adni a piaci értékhez képest a hitelt, emellett a bank köteles egy olyan belső szabályzást létrehozni, ahol az ügyfélnek a fizetőképességét elbírálja. Hát természetesen 20-25 évre hogyan lehet valakinek a fizetőképességét elbírálni, ez borzasztóan nehéz, hiszen elveszítheti az állását az élethelyzetébe.
Örökölhet, szerezhet jobbat.
Változáson még akár örökölhet is, és egy összegbe vissza fogja fizetni a hitelt, tehát azért ez ilyen 20-25 évre nem nagyon lehet megállítani. Vannak erre nemzetközi standardek is, scoring rendszerek, ahol próbáljuk ezeket a állás, szakma, végzettség, egyedülálló, nem egyedülálló, hány éves, hát ezek azért statisztikailag mutatnak valamit, tehát megbízhatónak tűnik, de ez nem arról szól, hogy most egy bank fölállít egy szabályrendszert, és soha az életbe ezt nem változtathatja. Időről időre természetesen ezt átnézzük. Általában azért az is nagyon fontos, és ez a piaci helyzettel is összefügg, hogy minden évben a bankok nézik a történetét az egész könyvüknek, tehát az elmúlt években mekkora bukások voltak egy-egy portfólió, miért voltak ezek a bukások, milyen jellemzői vannak, földrajzi jellemzői, munkacsoporthoz, végzettséghez kötődve, és ennek alapján természetesen megállapítjuk, hogy valami kockázatosabb az átlagnál, akkor ott a scoring rendszer, ezen módosítunk, és azt mondjuk, hogy ezeket a kockázatokat nem kívánjuk a jövőben adható hitelekre vállalni, és ott szigorít a bank, vagy ha túlszigorú a rendszer, mert semmi bukás nincs, hát akkor nemzetes a bank, könnyít a rendszeren, mert azt mondja, akkor túlszigorú volt, ezeket az úgynevezett bukási rátákat állandóan figyelik a bankok, és általában évente egyszer ezeket a scoring rendszer átvezetik, de akár bármelyik nap is átvezethetik.
Ezt. Az ügyfél fejével gondolkodva az a kérdés, hogy van-e lehetőségem a bankügyintézőjével szemben ellenbizonyításra? Mondhatom-e azt, hogy olyan jó iskolába járok, hogy jövő évben az MKB alkalmazottja leszek, jó fizetéssel, biztos, hogy tudom majd fizetni.
Nem, hát ilyen bizonyítások nincsenek, természetesen ez nem egy szubjektív rendszer, ezek objektív rendszerek.
Tehát nem lehet
a lakossági hitelnél, gyakorlatilag magának a rendszernek a lelkét, és hogy milyen alapon történik a döntés, ezt maga a banktisztviselő sem tudja, hiszen ezt állandóan változtatják az ügynevezett kockázatkezelő munkatársak. Ő megpróbál természetesen, hiszen ő abban érdekelt, hogy ügyfele legyen, hogy eladja a terméket, az ügyfelet megfelelő módon kiszolgál, megpróbál minden olyan objektív és szubjektív elemet összeszedni, amely alapján ő úgy gondolja, hogy ez egy sikeres üzlet lehet, aztán ez bekerül egy számítógépbe, a számítógép a megfelelő jellemzők alapján ezeket az adatokat csoportosítja, és végül dönt, vagy javaslatot tesz a számítógép, hogy ez a scoring rendszer alapján befogadható, nem? Elfogadható ez a hitelképesség.
Lényegében ketten dolgoznak egy ellen, a bank munkatársa, meg a hitelt kérelmező dolgozik a scoring ellen.
Hát egy némi túlzás,
hogy hátha sikerül átverni rajta.
Megközelítés, de mondjuk így, hogy igen, tulajdonképpen így történik, ha nagyon akarjuk egyszerűsíteni.
Jó, nagyon egyszerűsítettem. Azt ki tudják-e most számolni, hogy ennek az új rendszernek, ha ez teljes egészében működni fog, milyen általános hatása lesz? Azért kérdem, mert korábban az építőiparosok mondták, hogy nagyon nagy baj lesz belőle, az autóhitelezők mondják, hogy nagyon nagy baj lesz belőle. Mi lesz belőle?
Hát nézd, azért nehéz ezt most megmondani, mert ugye egy nagyon-nagyon nehéz időszakban van ma a piac, hiszen függetlenül attól, hogy változtatunk vagy nem változtatunk a korábbi gyakorlathoz képest, iszonytatóan lelassult az ingatlan piacnak a mozgása, nem kívánnak az ügyfelek új hiteleket fölvenni, pontosan a gazdasági válságnak a következményeképpen, tehát most egy abszolút lelassult piacról van szó. Ezek a szigorú szabályok, amik bevezetésre kerültek, természetesen hatni fognak, és negatívan fognak hatni. Ha a forint hitelről beszélünk, ez egyértelmű, hogy minimum 25% önrész szükséges ahhoz, hogy valaki hitelt kapjon. Ez a korábbi időszakban lehetett magasabb is. Vagy ha euro hitelről beszélünk, minimum 40%-os saját részre van szükség, svájci frankról már nem is beszélek, ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen egy hitelkérelemnek a benyújtása. Ez annyit jelent, hogy meg fog nőni az ügyet előtakarékossági időszak, hiszen egy nagyon komoly összegű saját erővel kell rendelkezni, 10 millió forint esetén, minimum 2,5 millió saját erő forintnál, eurónál 4 millió forint saját erő kell, különben szóba sem jöhet. Plusz ugye megszűnik a teljes ügyet, teljesen tiszta jelzálog hitelezés, hanem ezen kívül hát kell a bank számára bizonyítani, hogy van havi jövedelme, rendszeres havi jövedelme van, állása van, miből él, miből fogja fizetni, tehát a banknak kötelezettsége mától kezdve, illetve júniustól kezdve vizsgálni, hogy a havi törlesztő részlethez van elegendő fedezete, valóban valószínűsíthető-e, hogy olyan havi jövedelemmel rendelkezik, hogy ha nem történik valami drámai az életében, tudja a havi törlesztő részletet vállalni. Ezek mind-mind szigorítások, tehát biztos, hogy egy bizonyos kör kiszorul abból, hogy nagyon könnyedén tudjon akár gépkocsit, mert ugye most mindig lakáshitelről beszélek, de hát a gépkocsi esetében is ott mondjuk a leasing konstrukció 5%-kal magasabb értéket állapít meg, tehát 5%-kal kevesebb a saját erőkövetelmény. De ezek mind-mind nehezítik a vásárlást, eddig ezek a feltételek nem voltak. Tehát ez mindenképpen a piac egy negatív hatással jár. Hogy mekkora negatív hatással jár most és a későbbiek során, ez azért nehéz számosítani, mert ma egy teljesen lassult piac van. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyivel estek vissza a gépkocsi értékesítések, lakásértékesítések, lakásépítkezések gyakorlatilag inkább csak befejeződnek, új projektek nem indulnak, tehát az egész piac meg van fagyva. Ez nem segíti a piacnak az újraélesztését, tehát ez biztos, hogy hatással lesz az ingatlan fejlesztésre, negatív hatással, hatással lesz az építőiparra, építőanyagiparra, hiszen nem fog beindulni. Másik oldalon el lehet mondani, hogy természetesen ez prudensebb, tehát az nagyobb valószínűséggel csökkenti a felelőtlen eladósodást, hiszen feltételezhető, hogy akinek már egy komoly önrésze van, akár gépkocsi vásárlásról beszélek, akár ingatlan vásárlásról, az jól átgondolta, plusz vizsgáljuk a jövedelem helyzetét is, tehát nagyobb valószínűséggel nem fogja elbukni azt az összeget. Tehát ez mondjuk egy ilyen szempontból egy pozitív védelem gyakorlatilag egy felelőtlen döntés ellen, hogy kevesebb legyen a bukás. De ezeket mind mérlegelni kell. Természetesen a bankok a válság időszakában, amikor realizálták, hogy a portfóliójuk romlik, az nagyon megnőtt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, nagyon sokan komoly nehézségekbe ütköztek, maguktól is szigorítottak ezeken a rendszereken, hiszen a bankok sem akarnak problémás ügyfeleket és problémás hitelt felépteni. Most bejött egy adminisztratív korlát, amely természetesen fékez, és biztosan állítható, ha el is indul valami a piacon, tehát a válság lecseng, javulnak a lehetőségek, kevesebb lesz a munkanélküliség, esetleg reál jövedelem növekedés következik be az országban, akkor ez még inkább lassít, és még inkább lehetetlenné teszi, hogy esetleg egy ugyanolyan hitelboom, egy ilyen hitel túlkínálat létrejöjjön, ami mondjuk jellemző volt az elmúlt években Magyarországon, hiszen hallatlanul megnőtt a gépkocsi leasing, mi így hívjuk, hát ez gépkocsi finanszírozás, és ugye, hogy hallatlan mértékben táplálta az ipart, építőipart, ingatlan fejlesztőket, építőanyagipart, hogy viszonylag könnyedén lehetett hitelhez jutni, és így lényegesen több lakás épült, lényegesen több lakás sikerült eladni.
Ha megint nagyon leegyszerűsítem, akkor a következő kormánynak éppen ez a pörgés a célja. Mennyire tartja életképesnek ezt a mostani adminisztratív szigorítást? Mennyire lesz ez tartó?
Nézzük, tulajdonképpen ebben én sokat vitatkoztam, és többször elmondta az újságon is, hogy egy kicsit vihar után vagyunk, tehát én is egyetértek avval, hogy talán túlpörgött egy kicsit korábban, amikor tényleg a túlpörgés volt, el lehetett volna gondolkozni azon, hogy esetlegesen az ország teherbíró képessége, fizetési mérleg, egyensúly, stb. Miatt kellett-e, vagy nem kellett volna valamilyen formában fékezni a hitelezést. Most, amikor szinte nulla szinten áll az új hitelezés, igazából ennek túlzottan nagy hatása nincs. Ha és amennyiben újból elindul egy hullám, mert pozitívak már a gazdasági növekedés, akkor ez lehet egy fékező hatás, és akkor meg kell gondolni, hogy kell egy féket, és ezt a féket kell arra tenni, hogy nehogy túlzott eladósodás következzen be az országba. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy ez egy tartósan érvényben lévő szabály lesz. Biztos, hogy át kell gondolni az egész lakásfinanszás, nagyon sok mindent át kell gondolni. Nem akarom a örökzöld témamat, a pozitív adós listát elővenni. Én személy szerint azért azt gondolom, hogy ez az a környezet, és ez az a rész, ahol ezt azért a bankokra kellene bízni, a piacra kell bízni. Ezek az adminisztratív szabályok átmenetileg segíthetnek, de igazából a piac úgy is megtalálja ez alól a kibúvókat. Hát akár most halljuk, hogy amiben nem nagyon hiszek, de hát halljuk, hogy most osztrák bankokhoz mennek az ügyfelek, mert hát az osztrák bankokra nem vonatkozik ez a szabály. Én nem hiszem, hogy ez egy tömeges valami lesz.
Majd alakulnak rá cégek, és akkor kiviszik.
Mindig megy adminisztratív korlátoló, mindig valamilyen formában meg lehet találni a kibúvót, tehát én nem nagyon hiszem, hogy ez egy tartós szabályozás van. Most meg igazából egy olyan időszakban született, amikor nem ez a probléma, hogy hogyan hűtsük.
Időközben szerintem nem is oldott ez meg semmit.
Mert hát tudjuk, hogy sajnos nem erről van szó, hogy most nagyon sok ügyfél szeretne új lakáshitelt kapni, vagy új gépkocsit vásárolni.
Ha bankszakmai oldalról nézzük, akkor ennek a szabályozásnak olyan a természete, amit gyorsan vissza lehet fordítani a korábbi, úgymond normális bank által uralt szabályozáshoz? Vagy sokat kellett dolgozni?
Én azt hiszem, hogy megfelelő idő után ezt könnyen vissza lehet fordítani, hiszen egy adminisztratív szabályt hoznak, az bevezetődik, és ezt az adminisztratív szabályt vissza lehet vonni.
És akkor nem gondolsz, hogy a korábbi ügyfelek, van egy nagy ügyfélállomány, aki a korábbi szigorúbb szabályok szerint vett föl hiteleket, akkor őket át lehet valahogy vezetni az új szabályokra?
Hát, hogyha hitelképességük megfelelő, hát akkor ez nem olyan nagy probléma, hogy esetlegesen azok a korábban szerződéseket, ha az ügyfél ezt kéri, akkor az új szintre tudja bank módosítani.
Mi több hallgatunk is kérdezi, és én is kíváncsi vagyok rá. Azt mondja, hogy lesz némi verseny a bankok között az új szabályok szerint is. Miben lehet a bankoknak versenyezni? Hát milyen finomságokban?
Nézze, gyakorlatilag ugye ez világos az árverseny, tehát a kondíciós verseny, ki milyen díjakat számít föl, ki milyen kamattal dolgozik, ki vállalja át, ki nem vállalja át az értékbecslésnek a díját. Tehát van egy díjverseny, ami eddig is volt, ez után is lesz. Második ilyen áttemszerű szolgáltatás színvonala, a gyorsaság, milyen gyorsan tud reagálni egy bank, milyen gyorsan intézi el a hiteleket, ez is számít sok esetben, amikor esetleges a használt lakásvásárlásról van szó, az ügyfeleknek viszonylag gyorsan kell a pénz, hogy le tudja bonyolítani egy díjt. És a harmadik pedig, amint mondtad, a hitelképességnek a megállapítás, hogy melyik bank milyen szabályozást vesz figyelembe, milyen belső szabályokat hoz, mennyire fél a kockázattól, mennyire kockázatkerülő. Ez mindig a banknak a jelenlegi portfóliója mutatja meg, hogyha jó a portfóliója a bank, akkor egy kicsit merészebben próbál hitelezni. Ha a korábbi időszakban egy rosszabb portfólió gyűjtött össze, akkor természetesen egy kicsit visszafogottabb. Tehát én ezeket látom, ezt mondjuk három nagyon fontos területet, ahol megmarad a verseny, a 75%-ban nem lehet tovább versenyezni, hogy meddig lehet. Ez egy adminisztratív szabály, ezt mindenkinek tartani.
Hogy látja, fognak a bankok abban segíteni az ügyfeleknek, hogy megmondják, hogy milyen ügyfeleket akarnak, mert ugye olyanok vagyunk, hogy akkor elmegyünk és végigjárjuk a bankokat, sokszor fölöslegesen.
Hát én azt gondolom, hogy így nagyon-nagyon nehezen tudnám elképzelni, és egy kicsit visszessen, hogy az egyik bank azt mondja, hogy a barna hajú 180 centinél magasabb diplomás ügyfeleknek akarunk hitelt adni, és a többiek kerüljenek.
Barnahajlókat nem lehet.
Alkotmányossági kérdéseket is felvett. Hát én azt gondolom, hogy minden banknak kialakult valahol már egy image, egy ügyfélköre, ami azért mutatja, hogy körülbelül melyik banknak mi az üzletpolitikája, mi az ügyfélkör, akinek szívesen szeret adni. Ez azért úgy bemegy a köztudatba, és azt úgy érzik is az ügyfelek, hogy melyik bankhoz kell menni. Hát illetve ez a marketingnek a rész, hogy hozan tudja a bank elküldeni az üzenet az ügyfeleinek, hogy igen, az az ügyfél vegye az én hirdetésemet, az én marketingemet, akinek el akarok adni, és nem az az ügyfélkör, akinek nem akarok eladni. Tehát ez már, én azt gondolom, a marketing szakmán keresztül üzenet szinten mindenképpen elküldhető.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Erdei Tamás, a Magyar Bank szövetség elnöke, az MKB Bank elnök vezérigazgatója, az Aréna vendége.